A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Hosszú jogi húzavona után a bukaresti táblabíróság kimondta, törvényes volt a 2023. április 6-ai tisztújító közgyűlés, amelyen a Román Jégkorong Szövetség jelenlegi vezetőségét megválasztották. A szavazati joggal rendelkező küldöttek tavaly április 6-án bízták meg Nagy Attilát a sportág vezetésével. Majdnem 10 hónapnak kellett eltelnie a határozatig, ami lehetővé teszi, hogy a teljes jogkört gyakorolhassák. A határozat február 1-én jogerőre emelkedett. Mai meghívottam a Román Jégkorong Szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere Nagy Attila. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Először is gratulálok a kitartáshoz, amivel ezt a harcot végigvitték. Milyen volt az elmúlt 10 hónap?
Köszönjük szépen, hát az elmúlt 10 hónap az igazából majdnem 2 év, mert 2022. szeptember 15-én kezdődött a Herce Orca, amikor volt az a híres közgyűlés, amikor próbálták a szavazati jogainkat elvenni, és ott elindult a cirkusz, azóta nem tudom már hány perünk volt, hány jogi eljárás indult, körülbelül 38 perné tartunk most. Ezzel a február 1-én megtörtént döntéssel valószínű, hogy nagy többsége le is zárul, de lesznek még hátra olyan perek, amiknek a végét ki kell várni. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy pozitívan fogjuk az összes lezárni, és visszatérve az elmúlt periódusra, hát nagyon nehéz volt. Főleg azért, mert mindennapi bizonytalanság volt, és rengeteg energiát elvitt tőlünk ez a kialakult helyzet, kevesebbet tudtunk a jégkorongra, fejlesztésre figyelni, és többet foglalkoztunk a jogi oldallal, hogyan fogunk védekezni, hogyan támadunk vissza, és így tovább. De gondolom, hogy azért a rádióhallgatók számára ez nem újdonság, hiszen ebben az országban rengeteg szemek történik ez.
Most már minden klub elfogadja a táblabíróság döntését, a jelenlegi szövetségi vezetést?
Hát azt nem tudom, hogy a klubok elfogadják-e, az biztos, hogy aki jégkorongozni akar, az mindenki beállt, és azokban a bajnokságban, amiket mi szerveztünk, ebben az idényben részt vettek. Voltak olyan klubok, akik utólagosan jelezték, hogy szeretnének csatlakozni, és mindent félretéve azt mondtuk, hogy aki jégkorongozni akar, az megkapja lehetőséget, és befogadtuk. Úgyhogy van felnőtt férfi bajnokságunk 8 csapattal, női bajnokság 5 csapattal, soha nem volt ilyen. A U20-as bajnokságot szerveztünk, ami több éven keresztül nem lett megszervezve, most 3 csapat játszik az U20-ban. U17-es bajnokságunkban 8 csapattal, és U15 meg U13-ban 12-12 csapat játszik, tehát látszik, hogy kiszélesedett a mezőny, több mint 1500 leigazolt játékos van már Romániában, ennyi digitális leigazolást adtunk ki, és nem is beszéltünk arról, hogy a 11-9 is U9 és U7-es korosztályokban több mint 6-700 gyerek szokott játszani egy hétvégén, amikor tornát szervezünk, tehát nőnek a számok, népesedik a mezőny, de még azért sok a munka.
Ez az elnöki megbízatás hány évre szól?
4 évre szól, itt is vita van, hogy akkor április 6-ától szól-e, vagy a február 1-től, amikor megkaptuk a végzést. Mindenféleképpen mi szabály szerint fogunk eljárni, és én azt gondolom, hogy sem nekem, sem a kollégáimnak nincs odaragadva a hátsójához a szék, nem is ragaszkodtunk mi nagyon ehhez a pozícióhoz, inkább azért álltunk bele ebbe a harcba, hogy tudjunk normalitást teremteni, és az összes energiát, amit befektettünk a székelyföldi jégkorongban és körülötte az összes csapatban, a felnőtt csapatokban, azt tudjuk úgy szervezni tovább, hogy a jégkorongról szóljon is, ne egyébről.
Ilyen infrastruktúra tekintetében van már rálátásuk, hogy hogyan áll az ország, mert hogy én nem régen jártam a csíkszeredai Vákár Lajos műjégpályán is, és hát nincs valami jó állapotban, a Marosvásárhelyiről meg jobb nem is beszélni, amelyik már 15 éve nem épül.
Hát felnőtt szinten, a felnőtt bajnokságban játszó csapatoknál Brassóban van egy olyan jégpálya, ami azt gondolom, hogy megállja a helyét Kisdivásárhelyen és Felcsíkon. A csíkszeredai pálya működik úgy, ahogy működik, de ezt mindenki tudja, hogy az is feljavításra szorul. A Gyergyószentmiklősi úgy szintén elindultak már folyamatok, vannak kiírt pályázatok, licitek a Gyergyószentmiklősi pályánál. Ha jól értettem az elmúlt napokban, akkor egy újabb kormányhatározat kell, de készen áll minden arra, hogy megtörténjen. A csíki pályát is fel kell javítani, mindenféleképpen az infrastruktúrát erősíteni kell. Székelyföldön amúgy nem állunk olyan rosszul, mert az elmúlt években a magyar kormány támogatásának köszönhetően épült 4 sátortetős jégpálya, ami segített az utánpótlás nevelésben, ugyanakkor megépült Székelyudvarhelyen is egy sátortetős jégpálya, amit főleg az önkormányzat finanszírozott, de az akadémia is bizonyos részekbe beszállt. Tehát Székelyföldön nem állunk a rosszul infrastruktúrában, de én bízom benne, hogy a Vásárhelyi pálya is kész lesz, és akkor ugye a nagy kérdés, hogy a fővárosban mikor lesz az első műjégpálya készen, hiszen az Otopenben, ami van, az nem alkalmas a felnőtt jégkorongra, persze most Maszatól azt lehagyhatsz a mérkőzéseid, de nem elég. Ha minden igaz, akkor a 4-es kerületben lesz egy jégpálya elkészítve júniusban, és a Flamaropó pályának a tervei megint előkerültek. Abban is bízok, hogy nem csak egy kampányhúzás, hanem tényleg komolyan gondolják és megpróbálják újra felépíteni.
Mennyire nyomta rá a bélyegét a klubok és a hoki válogatott egyáltalán a hokisok tevékenységére, teljesítményére az elmúlt időszak?
Még egyszer a kérdés, bocsánat.
Mennyire nyomta rá a bélyegét? Milyen nehézségekkel küzdöttek? Mert hogy itt egy tulajdonképpen egy párhuzamos vezetés volt 10 hónapig, vagy mit történt?
Úgy indult el az idény, hogy mi hirdettük a bajnokságokat már áprilisben, ahogy megnyertük a választásokat, elkezdtük hirdetni, hogy milyen korosztályban szeretnénk bajnokságokat szervezni, behívtuk a csapatokat konzultációra, hogy rendben van-e, generációváltást is véghez vittünk, hiszen az U14, U16, U18, U20-as klasszikus formáról áttértünk az U13, U17, U20-as korosztályokra, mert így láttuk előnyösebbnek iskoláztatás szempontjából is, és ugyanakkor az U20-as bajnokságot meg kellett erősíteni, hiszen ott volt a veszélye, hogyha nem tudunk bajnokságot szervezni, akkor nem vehetünk részt világbajnokságon. Tehát, ahogy mondtam, mi elkezdtük normális folyamatban szervezni a bajnokságokat, a másik oldal csendben volt, aztán egyszer ők is a nyár folyamán megébredtek, hogy akkor ők is akarnak szervezni bajnokságot, és akkor derült ki, hogy voltak olyan egyesületek, akik mind a két bajnokságot beneveztek. Ennek lett is egy érdekes helyzet, alakult ki emiatt a szezon elején. Volt olyan csapat is, amelyik megpróbált itt is, ott is játszani, aztán egy adott ponton mindenki megértette, hogy a normalitás, a komolyság az általunk szervezett bajnokságokban van, és ugyanakkor elkezdtük megnyerni azokat a pereket, amik már bizonyították, hogy valószínűleg a mi irányunkba fog eldőlni ez a jogi vita, és akkor érdemesebb velünk közreműködni. Ugye, ahogy az előbb is említettem, volt, aki menet közben csatlakozott, és volt, aki a legelejétől velünk volt. Tehát ma bármilyen rendezvényről beszélünk a 23-24-es idényben, az csak tőlünk, és általunk volt szervező.
Hosszú jogi húzavona után tehát a bukaresti táblabíróság kimondta, törvényes volt a 2023. április 6-ai tisztújító közgyűlés, amelyen a Román Jégkorong Szövetség jelenlegi vezetőségét megválasztották. Mai meghívottam a szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Nem tudjuk, ugye, hogy akkor 3 vagy 4 év lesz ettől arra felé ez a mandátum. Melyek a céljai a Román Jégkorong Szövetségnek az elkövetkező időszakra? Miket határoztak meg maguknak?
Mi kitűztük célul, ugye ez a sportág fejlesztés, nem csak a jégkorong, hanem minden sportág fejlesztés 3 dologtól függ. Egyik az infrastruktúra, a másik a sportoló létszám, a harmadik a szakember. Mind a 3 ágazatot szeretnénk fejleszteni, úgy, ahogy elkezdtük 6-7 évvel ezelőtt az akadémián, ezt a projektet, ezt a programot át akarjuk vinni a Román Szövetségbe is. Tehát az lenne az ideális, ha mondjuk minden megyeszékhelyen legalább létezne egy fedett műjégpálya. Természetesen ez nem 1-2 év alatt tud megvalósulni, de ha már elérjük azt, hogy a régi jégkorong központokat újraépíteni, tehát megerősíteni Bukarestet, Galacot megerősíteni, Szucsával, Rada utca azon a részen is volt jégkorong, a Marosvásárhely pálya is, hogyha elindul és újra felnőtt csapatot lehet idehozni, akkor már elég komoly lépéseket megtettünk. Próbálunk nagyon odafigyelni a gyerektoborzásra, ahogy megvan az infrastruktúra, természetesen ott a gyerek létszámot kell növelni. Vannak már nagyon jó működő programok a székelyföldi megyékben, a korioktatásban, ezt kellene továbbvinni a többi központban is. Ugyanakkor szeretnénk egy belső licencrendszert kialakítani az edzők számára, hiszen az edzőiskola, amit papíron el lehet végezni, nyitottam ott, az közel nem elég ahhoz, hogy minőségi munkát végezzenek. Ezt ugye megtapasztaltuk az elmúlt években az akadémiánál, és látjuk, hogy ez egy óriási kihívás. Nem csak a szakemberek bevonása, hanem utána olyan szinte való képzése, amely mondjuk azt, hogy a 2023, 24, 25, 26, 30-as évben mentalitás szempontjából megfelel a kornak. Ugyanakkor nagy problémáink vannak a játékvezetőkkel, nagyon kevés játékvezető volt az idény elején, 15-16 olyan játékvezető volt, aki felnőtt szinten tudott bíráskodni, tehát jégre tudott állni, utánpótlásra nem is beszélünk. Hál' Istennek a kollégák nekiálltak, és sikerült elég jó toborzó programot összerakni, és most már 30-40 új játékvezető van betoborozva. Nekük is a képzésük egy nagyon fontos része a programunknak. Ugyanakkor a női hokival is kívánunk sokkal többet foglalkozni. Nem csak a felnőtt női hokival, mint említettem, van már 5 csapat, hanem az utánpótlásra, hiszen jövőre konkrét tervünk, hogy U18-as világbajnokságon szeretnénk részt venni a női csapattal, soha nem történt még ez meg. Ez azért is fontos, mert az utánpótlás nevelés ranglistáján, nemzetközi szövetség szintjén utánunk már csak 4-en vannak. Tehát katasztrofális a helyzet, és ezen nagyon gyorsan javítani kell, hiszen hogyha nem lépegetünk felfel, akkor nehéz lesz bármilyen programot, bármilyen tervet letenni a nemzetközi szövetséghez fejlesztés szempontjából, amire pénzt is tudunk kapni. Amit még nagyon fontosnak tartunk, hogy vissza kellene kerülni a sportág a tévéképernyőkre, hiszen a világkupa kivételével, amit a áprilisban megszerveztünk Arcfalán, nem láttunk jégkorong mérkőzést a televíziókban, és folyamatosan egyeztetünk, nagyon nehéz feladat ez, de egy olyan célkitűzés, amiért mindent megteszünk, hogy el is érjük. Ezáltal tudunk majd szponzorizációt is bevonni, és kicsit megerősíteni anyagilag is a szövetséget, mert nem egy gazdag szövetség, hogy így fogalmazzak.
Hogy épül fel a költségvetés a Jégkorong Szövetségnek kizárólag? Tehát minisztérium támogatja? Vagy most már van is minisztérium, már se tudjuk, hogy van-e.
Hát most az ANSZ-e van ugye az ügynökség. Uh-huh. A 2023-24-es idényben nem kapott még a szövetség költségvetést. Most beszéltünk többször az elmúlt periódusban a Lipa asszonnyal, aki vezeti az ügynökséget, hogy abban a pillanatban, amikor megvan a végleges papírunk, hogy beírtak minket a szövetségek regiszterébe, akkor tehetjük le, mi készen állunk a papírokkal, napok kérdése, amíg asztalra fog kerülni a költségvetésünk, és akkor próbálunk szóban minél hamarabb személyesen egyeztetni, hogy induljon el a folyamat. Eddig az összes kollégám, aki dolgozott a szövetségnél, azt önkéntesen tette, senki nem kapott semmiféle járulékot, semmiféle fizetést, és a válogatott programokat, akciókat minden szponzorizációból, és így segítséggel tudtuk megoldani, vagy van, amire úgymond hosszabb távú hitelt kaptunk, időt kaptunk arra, hogy későbbiekben kifizetjük, csak éppen a válogatottak tudjanak felkészülni, és vegyenek részt a világbajnokságon. Arról nem is beszélve, hogy a volt vezetőség még húzott egy olyan januárba, hogy a VB előtt hét nappal derült ki, hogy nem fogják odaadni a hivatalos mezeket, amivel részt kell vegyünk a világbajnokságon, úgyhogy abból lett egy jó nagy cirkusz, csomó egyeztetés a Nemzetközi Szövetséggel, és akkor kaptunk lehetőséget, hogy egy újabb rend mezt nyomtathassunk, és azzal menjünk a VB-re. Köszönjük ezúttal is a Nemzetközi Szövetségnek a megértését és a támogatását, mert másképp nagyon nehéz lett volna.
Zoltán írja SMS-ben, jó napot kívánok, ha jól tudom, akkor Csíkszered a Brassó döntő lesz a román bajnokságban. Ez azzal értelmezhető, mert rövid az idő az áprilisban kezdődő világbajnokságig, és ott milyen szereplésre számít, Zoltán vagyok.
Az idény elején a felnőtt csapatokat összehívtuk, és megkérdeztük őket is, hogy milyen bajnoksági formát tudunk kitalálni, hogy ne is terheljük túl a játékosokat, hiszen a három Erste Ligában játszó csapat játékosai több mint 100 mérkőzés játszanak egy idényben, ami borzasztóan sok.
Nem is az országban, ugye?
Hát nem is az országban, rengeteg utazással jár, és oda ütünk, hogy amikor a válogatott akciókra kell menni, akkor már kiégett, fáradt játékosokra számíthatunk, ezt próbáltuk elkerülni, és akkor egy olyan struktúrát találtunk ki a csapatokkal közösen, hogy a Erste Ligában játszó csapatok mérkőzéseit beszámoltuk a román bajnoki küzdelembe is, és a Románia kupa kvalifikációs csoportjába, tehát ez a három csapat volt egy csoportban a Románia kupában, a többi csapat egy másik csoportban. Ezért lett, hogy egy olyan helyzet, hogy a kettő csapat ebből a csoportból, tehát az Erste Ligás csoportból ment a Románia kupa döntőbe, és a másik csoportból jött kettő másik, és ugyanakkor azt is megbeszéltük, hogy a román bajnoki döntők pedig úgy lesznek lejátszva, hogy az első két csapat között lesz egy hárommeccses formula, amiből kettőt meg kell nyerni, ugyanazt fog történni a bronzéremér is. Igen, pontosan azért, mert láttuk az Erste Liga április 16-án ért véget, és 28-án már kezdődik is a felnőtt világbajnokság, ezért ezt a megoldást találtuk. Megmondom őszintén, nem vagyok egyáltalán boldog, mert a román bajnokságnak is egy playoff rendszeres, normális döntője kell legyen, hiszen ez adja a látványosságot, ezáltal lehet bekerülni a sportággal a televízióban, ami a későbbiekben újabb pénzeket tud generálni, amit már említettem. A világbajnokságon, hogy milyen szereplésre készülünk, vagy milyen eredményre várunk, hát nagyon nehéz lesz bemaradni az értékcsoportban, azt tudni kell, hogy jól el vagyunk maradva az ellenfeleinktől, és az is egy csoda, hogy ott vagyunk. Én jó részt azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években az Erste Ligás csapatoknál megfordultak jó szakemberek, jó játékosok, a hazai játékosok egyre magasabb szinten tudtak játszani, és ez vitte a válogatott eredményét. Bízom benne, hogy benne tudunk maradni. Vannak olyan ellenfelek, akit ha nehezen is, de meg tudunk verni. Minden egyes apró részletre odafigyel a stáb, és én reménykedem, hogy bemaradunk a csoportba.
Világbajnokságot láthatjuk majd hazai tévéközvetítésekben?
Egyeztetése alatt van a román TV csatornával, a nemzeti csatornával, és én bízom, hogy nem benne, nem csak a VB-t, hanem a román bajnoki döntőt is.
Kik adják a válogatott gerincét?
Most az utolsó olimpiai kvalifikációs tornán 10 játékos volt a sportklubból, Csíkszeredából, volt, ha nem tévedek, 3 vagy 4 a Gyergyő csapatból, és a Brassó talán 5 vagy 6 játékost adott, volt egy a Bukaresti Steaua-t és egy Galasztó, tehát nagyjából így tevődik össze a válogatott. Persze nem a végleges keret, a VB-re megtörténhető lesznek kisebb cserék, de jó részt az a keret, akiben gondolkodunk, az ott volt az olimpiai kvalifikáció.
Van a válogatottnak egy ilyen körülmények között egy jó edzője?
A válogatottnak a vezetőedzője, a Brassó vezetőedzője Dave McQueen, azt gondoljuk róla, hogy egy tapasztalt, jó szakember, aki ismeri a játékosokat, hiszen több éve itt van az Erste Ligában, és a stábját kiegészíti Gyergyobó Góga Attila, meg a háromszöki ágyusoktól Tódor Krisztián, szintén fiatal edzők, akik ismerik a játékosokat, tehát azt gondolom, hogy egy jó stábot sikerült összerakni, és megpróbáltunk a játékosoknak is olyan körülményeket teremteni, ami méltó egy ilyen szinten jégkorongozónak válogatottnál, hiszen az elmúlt években azért itt is nagy-nagy hiányosak voltak, nem volt masszőr, nem volt felszerelésmenedzser, nem volt szigetelőszalag a botra, és így tovább. Ezeket a problémákat mind próbáljuk megoldani, és megteremteni ezt a körülményt, ami őket segíti, hogy csak a játékra figyeljenek, és lehetőleg többet kihozzanak magukból a jégen.
Van-e műkorcsolya, gyorskorcsolya szakosztálya a szövetségnek, vagy tervezik ennek a létrehozását, hiszen vannak jó csapatok, jó egyéni teljesítmények ezen a téren is az országban.
Korcsolya szövetség az egy másik entitás kellene legyen, de ahogy tudom, ott kb. 10 éve nincsen szövetség, van egy jó nagy jogi hercehurca, konkrétan nem látom át, hogy mi ott az állapot, de tudom, hogy nem működnek.
Tehát a jégkorong szövetség alosztályaként nem működhet, nem az külön?
Tehát mindig is külön volt. Működhet, de mindig is külön volt az, hogy most mit hoz a jövő.
Vagy külön nem volt.
Vagy külön nem volt. Hogy mit hoz a jövő, nem tudom, de egyelőre én személy szerint nem látom azt a kapacitást bennünk, hogy azzal is tudjunk foglalkozni. Van nekünk elég feladatunk, amit meg kell oldjunk a következő periódus.
Jó, és akkor siklódjunk át a Székelyföldi Jégkorong Akadémia házatájára. Mostan ugye az igazi hoki szezon. Tudnak edzeni az akadémiai gyerekek, fiatalok? Van? Már infrastruktúráról már beszéltünk.
Hát az infrastruktúra jól néz ki. A tavalyi idény elején elkezdtük az elitképzést, ami azt jelenti, hogy két korosztályban, pontosabban háromban, mert a Sapiencia is ott van, beköltöztettük a legjobb kiválasztott gyerekeket Karcvárra, a kollégiumba, onnan szervezzük meg a mindennapi életüket, iskolába járást, edzés, stb. Nem kevés kihívás jelentett, hiszen ugye több gyerek több helyszínen, több iskolába jár, viszont azt láttuk, hogy ha nem tudnak együtt edzeni, akkor nagyon nehéz lesz előre lépni. Most tapasztaljuk ennek a programnak az előnyeit is, meg a hátrányait is, mert van mind a kettő. Összességében azt tudom mondani, hogy sikeres. A nagy kihívások azok oldódnak meg. Itt ugye arra is kell figyeljünk folyamatosan, hogy a srácok abból az állapotból, hogy otthon mindenkinek külön szobája van, és megvan az összkomfort, bekerülnek egy olyan közegbe, ahol négyen vannak egy szobába, és reggel 6-tól este 10-ig, persze pontosan beosztott programjuk van, nem mindenki tudja ezt egyből könnyen megélni és kivitelezni. Próbálunk segíteni nekük, van a nevelőink is, felkészült pedagógusok, pszichológusok dolgoznak velük, és olyan kiegészítő tanárokat is próbálunk bevonni, akik segítenek a tanulásban, mert ugye első és legfontosabb mindig a tanulás, ezt elmondjuk, mert nem tudjuk, hogy mi történik az életben. Most is vannak olyan srácok, akik sérülés miatt abba kellett hagyják, és akkor ha van tanulás, ha van papír, ha van felkészültség, akkor tovább lehet könnyen lépni, ha nem, akkor elég nehéz újra kezdeni.
Ez hány éves kortól kezdődik?
15 éves kortól, tehát a 8. osztályos gyerekeket vonjuk be. Most vannak néhány, akik fiatalabbak, ők már olyan szinte hígkorongoznak, hogy egy évvel korábban bekerültek az akadémia programba, és akkor már ott vannak velünk.
Igen, találkoztak olyan esettel is, hogy nem sérülés miatt, hanem lelki teher miatt abba hagyták? Nem vállalták ezt? Mert
hát teljesen nem hagyta abba. Volt, aki azt mondta, hogy szeretné ezt az elitképzést abba hagyni, és inkább visszamegy a nevelőegyesülethez, és ott alacsonyabb szinten, vagy mondjuk kevesebb terheléssel szeretne így korongozni, amit természetesen meg is értettünk, és számítottunk is erre, hogy fog ilyen történni. Egyelőre kevés eset van, és én bízom benne, hogy még kevesebb lesz, úgy meg tudjuk szervezni a mindennapi életet, hogy aki oda kerül, eléggé motivált lesz ahhoz, hogy ott maradjon és végigcsinálja.
Van most már több pszichológusuk is, aki segíti a munkát. Látják már az eredményét, és itt Miklós Csongorral többször is beszélgettünk. Ugye hát a pszichológus munkája több síkon kell, hogy megnyilvánuljon, legelőször is a sportolókkal, de legalább akkor a kihívás számukra, gondolom, az edzőkkel, meg a szülőkkel való kapcsolattartás, és hát felkészítés arra, ami várja őket is adott esetben ebben a sportban. Mennyire látják hasznosnak ezt a munkát? Mert mifelénk ez még olyan szokatlan. Most már nem, mert önök már egy pár éve ezt végzik, de kezdetben mindenképpen szokatlan volt.
Én örömmel mondom, hogy eljutottunk arra szintre, hogy minden központunkban dolgozik pszichológus. Már viszonylag kisebb korosztálytól elkezdjük a csapatépítést. Tehát itt nem egyéni pszichológiai munkáról beszélünk, hanem a csapatépítést összerakni, felépíteni. Az a cél, hogy a gyerekek értsék meg, hogy közösségben együtt kell dolgozni, és ez hogy működik. Egymás tisztelete nagyon fontos, és hogyha léteznek problémák, akkor konfliktusok azok, az hogy oldjuk meg. Látjuk már az eredményét, de nagyon messze vagyunk még attól, amikor azt tudjuk mondani, hogy meg vagyunk elégedve, ami viszont nagyon fontos, hogy elég sok probléma előkerül, és tudjuk a szakemberek segítségével kezelni és megoldani. Ugye vannak sérült gyerekek, vannak hiányos családból érkező gyerekek, és az tetszik, vagy nem tetszik, előbb vagy utóbb valahol kiüt, és nem egyszerű, főleg nyomás alatt a gyerekeknek teljesíteni ilyenkor is, viselkedni is. Szülőnevelő programokat is indítottunk el, próbálunk folyamatosan információkat adni, hogy értsék meg a szülők, hogy egy sportolás közben mondjuk egy 16 éves gyereknek körülbelül mi szokott a gondolataiba történni, mi az, ami motiválja őket. Edzők szintjén is ezt a gondolkodási módot, ezt a mentalitást próbáljuk minél jobban súlykolni és bevezetni, hogy értsük meg a gyerekeket, hiszen akkor fog működőképes lenni ez a program, akkor lehet a gyereket terhelni, és boldogan fogja csinálni, hogyha megvan a kapcsolódás az edző, a nevelő és a gyerek között, de akár a vezető, vagy a szülő is ugye itt felsorolható, akkor lesz könnyebb dolgunk. Ez a kapcsolódás még nem egyszerű. Készítettünk felméréseket most az idény elején is, és számomra meglepő, hogy mekkora a távolság a gyerek bizalmi állapota és a felnőttek közötti kapcsolatban. Tehát egyszerűen nem bíznak a gyerekek a felnőttekben, és ennek rengeteg oka lehet.
Felnőttekben, szüleikben sem?
Sem. Tehát sokan a szüleikben sem. És ez onnan jön, hogy gyakorlatilag megszakadt a kapcsolat valahol. Tehát nem lett elég minőségi idő a gyerekek és a szülők között. Az elmúlt évek ugye sajnos ezt még elő is segítették a Covid ideje alatt a rengeteg, videózás, meg online rendszer elindult egy olyan folyamatot, ami csak elmélyítette ezt a problémát, és ezzel nekünk azt gondolom, sokat kell foglalkozni, hogy újraépítsük.
Igen, és hát ebben lenne szerepük, én úgy látom, az edzőknek, aki némileg szakember, ők ezt a bizalmi viszonyt talán újra tudnák létesíteni a gyerekekkel. Az a kérdés, hogy sikerül-e ez nekik?
Hát azon dolgozunk, hogy minél felkészültebb edzőink legyenek. Nem egyszerű, mert az egy dolog, hogy az ember megtanulja a pedagógiát az iskolába, vagy még van is érzése hozzá, de hogy megérteni korosztára lebontva a 2024-es mentalitást a gyerekeknél, az egy nagyon nehéz folyamat. Tehát ebben nap mint nap belefutunk, hogy látjuk, hogy nem mindig értjük meg, hogy mi történik a gyerekekkel. Sajnos ők sem értik, hogy mi történik velük, hiszen annyi impulzus van, annyi újdonság van, annyi mindennek meg kell felelni az ők mindennapi életükben is, hogy ez kihat mindenre.
De bár felvállalják ezt a fajta tevékenységet, mert tudom, hogy az elején azért elég sok edzőtől önök is megváltak, meg az edzők is megváltak emiatt az akadémiától, hogy ők egyszerűen ebben nőttek bele, hogy a gyereket akár fenyegetéssel, vagy az elavult módszerekkel lehet motiválni, azt tudjuk, és én is látom szülőként, hogy ma már ez a fajta motiváció vagy motiválás nem egy járható út.
Nem mindenki, tehát ez tény, hogy nem mindenki ért egyet azzal, amit mi kérünk. Azok a kollégák, akik ezt nem kívánják teljesíteni, azok már nem dolgoznak velünk, vagy akik menet közben meggondolják magukat, nem fognak velünk dolgozni, hiszen mi látjuk, hogy ez egyetlen járható út. Vannak kritikusaink is, ugye van, aki azt mondja, hogy ha mondjuk az a két pof elcsattan, attól még nem történik semmi, viszont a nagy számok azt mutatják, hogy a gyerekek, amikor a kamaszkorba belépnek 15-16 éves korban, akkor nem azért hagyják abba a sportot, mert szerelmesek lesznek, vagy egyéb dolog is érdekli őket, ez is benne van, viszont jó részt azért hagyják abba, mert nincs meg az elég erős kötődés a sportághoz, és általában ezt az addigi pályafutásukban ott lévő edzők kellene úgy tudják megoldani, hogy a gyerek határtalanul szeresse a sportágot. Persze nem mindenki, de aki tényleg ebben látja a jövőt. Nagy a kihívás. Ez nem csak a sportban, hanem mindenhol. Tehát társadalmilag ismerjük a helyzetet. Én látom a tanügyben is, hogy itt azért nem egyszerű ezeken a területeken gyorsan fejlődni.
Mai meghívottam a Román Jégkorong Szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mennyire fontos a gyermekek érzelmi, mentális stabilitása a sportban, hogy folytassuk ezt a gondolatot, hiszen a gyereken látjuk a hokisoknál is, focistáknál is, hogy sokszor bizony hát fejben nincsenek ott, mert nem, én azt mondom, hogy nem engedik a felnőttek, vagy a szülő kiabál be a pályaszéléről, vagy az edző ordít a pályaszélén, tehát most a gyerek ilyen körülmények között nem tud koncentrálni, nem tud gondolkodni, nem tud saját döntéseket meghozni.
Tehát elengedhetetlen, és ezt nagyon korai periódusban kell már a gyerekeken megértetni, hogy szabad tévedni, lehet tévedni. És ha tévedés van, akkor azután nem a drasztikus büntetés fog következni, hanem esetleg a tévedést megbeszélni, hogy mi miatt volt, hogy lehet ezt kijavítani, és hagyni a gyereket szabadon játszani. Hiba az, hogyha a sport területén nagyon korai, most mondom 7-8 éves korban már olyan dolgokat próbálunk a gyerektől kérni, amire ő még nincs felkészülve. Az is hiba, hogyha mi úgy szoktuk nevezni, egy joystick edző, tehát egy olyan szakemberek dolgoznak a gyerekekkel, akik kívülről mindig megmondják, hogy jobbra fordulsz, balra fordulsz, fékezel, lősz, gyorsabban, lassabban, tehát kell hagyni őket kibontakozni. Az is hiba, hogyha nagyon korán taktikai elemeket kezdünk a gyerekeknek tanítani, azért sikeresebbek legyünk, mert ha sikeresebbek vagyunk, akkor a szülők boldogabbak, és akkor kevesebb támadás ér minket. Az is hiba, hogyha nem adjuk meg az adott korosztályban minden gyereknek egyformán a játék lehetőséget a saját szintjén. Tehát senki nem azt kérje a jégkorunkban, hogy a két hete elkezdte a pályafutását egy jégkorongozó gyerek, elmegy egy tornára, és ugyanabban a csapatban játszik, mint az a gyerek, aki már 3 éve ott van. Mindenkit a saját szintjén versenyeztetni kell, és a lehetőségeket meg kell adni. Tehát ezek mind olyan lépések, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy felnőtt korban, vagy nagyobb kamaszkorban már képesek legyenek végig önbizalom teljesen játszani, és az eredményeket generálni, hiszen nyomás alatt jönnek a problémák. És aki nyomás alatt önbizalom hiányos, vagy egyéb dolgok is zavarják játék közben, nem fog tudni teljesíteni. Rengeteg példa van, most nem is akarok felhozni egyet sem, mert mi is nap-nap megtapasztaljuk, de felnőtt szinten is látszik. Az elmúlt hetekben is láttunk elég komoly problémákat, akár válogatott szintű játékosoknál is.
Igen, és hát ez végül is egész életét meg tudja határozni, akkor is, hogyha elszakad a sporttól, hiszen olyan lelki traumákat szenvedhet, amin nem tudja áttenni, vagy túltenni magát.
Tehát ami jó hír, hogy már abból a státuszból, hogyha elmegy egy gyerek a pszichológushoz, kiléptünk, hogy akkor az a gyerek nem bolond. Tehát ezen már túlléptünk, hál' Istennek, a bizalom megvan, és a gyerekek is elkezdtek nyitani, mert érzik, hogy segítség számukra, hogyha valakivel ki tudják beszélni a problémáikat, és a problémára megoldás is tudnak találni, ami segíti őket, nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben, a tanulásban, mindenben. Hogy mennyit kell, vagy mennyit lehet még ezen fejleszteni, ez én azt gondolom, hogy a határa csillagoség, de arra is kell figyelni, nem szabad túlesni a lónak a másik oldalára, mert erre is vannak példák. Valahol ott az egyensúlyt meg kell találni mindig.
Igen, és ez ugye nehéz ezt megtalálni. Miben tud segíteni a Karcfalvi Metodikai Központ a sportolók felkészülésében?
A prevenció szempontjából is nagyon erősek vagyunk, hiszen ott kezdődnek a tüzetes orvosi vizsgák, meg az erőnléti tesztelések, nem csak égkorongozóknak, most már elég sok sportágból járnak hozzánk tesztelésre, ugyanakkor sérülés esetén tudunk a rekuperációban, regenerációban segíteni, nagyon jó szakembereink vannak, nagyon jó gépeink vannak, hál' Istennek jó is a visszajelzés, tehát azt tapasztaljuk, hogy szívesen járnak vissza, és egy fél évig, nem, több mint fél évig nem volt a biztosítóháza szerződésünk, mert nem volt fizioterápiás orvos szakorvosunk, viszont a jó hír az, hogy április 1-től újra lesz orvosunk, tehát a mondjam azt, a biztosítóházon keresztül történő ingyenes kezelésekre is újra lehet majd jelentkezni.
Hogyan látja, milyen teljesítményt nyújtanak az SZIA alközpontjai? Most már van bőven belőle.
9 központ van most. A régi nagy központok, így nevezem a történelmi központok, gondolok itt a Csíkra, Gyergyóra, ott szép számban jönnek a gyerekek. Kisebb központok is nagyon jól zárkoznak felfele. Most jó példaként Vásárhelyt kell felhozzam, hogy hát alig van 3 éve sincs meg a jégpálya, és 170 gyerekig korongozik már Marosvásárhelyen, ami egy nagyon szép szám, és bízunk benne, hogy ez nőni fog. Körülbelül 1300 gyerekig korongozik most az akadémiánál. Célunk az, hogy legalább 1500-et elérjük így a következő 2 évben is, akár 2000-ig duzzasszuk. Megvan a tervünk, megvannak a lépések, hogy fogunk tovább szélesedni, többet szeretnénk a falusi környezetbe is kimenni, és több gyereket bevonni, korioktató programba, és ezáltal bekapcsolni őket a jégkorongozásba.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Román Jégkorong Szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.